Kedves hallgatóink, az idén is indít konfirmációra való felkészítést a felnőtteknek a Nyíregyházi Református Gyülekezet. Bodnár Máté lelkipásztor rádiónknak egy korábbi interjú kapcsán elmondta, rengeteg alkalommal találkozik úgynevezett hűha élményekkel ezeken az alkalmakon, vagyis olyan rácsodálkozásokra, amelyek során a résztvevők rájönnek, hogy félreértették a hittel kapcsolatos kérdéseket. Gál Tamás beszélgetését hallják.
Bodnár Mátéval, nyíregyházi református lelkipásztorral beszélgetünk. Áldás békességet köszönjük, hogy itt van nálunk.
Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat is.
Nemrégen beszélgettünk a felnőttek konfirmációra való felkészítéséről, és hát bizony szóba ejtettük azt is, hogy jó néhány alkalommal találkozott ön ilyen hűha élménnyel, hogy ezt nem is gondolták volna a hitről, a vallásról, Istenről, Jézus Krisztusról, és hát felvetődött bennünk, hogy mi lenne, hogyha ezekről a tévhitekről beszélgetnénk. Első például, hogy amivel én magam is, megmondom őszintén, személyesen találkoztam, hogy valaki azt mondja, hogy Isten a 10 parancsolatot Mózes által kijelentette a zsidó népnek, és hát ez a 10 parancsolat gyakorlatilag végrehajthatatlan, mert hogy nincs olyan ember, aki ezt be tudja tartani. Tehát nincs tökéletes ember. Úgyhogy ennek megfelelően én miért törekedjek arra? Miért törekedjek arra, hogy higgyek? Úgyhogy elég nekem a pokol, ha én meghalok, ott a pokolban eléggé sokan vannak, amúgy is ismerősök, kibékülök én ezzel. És nem törekszem egyáltalán arra, hogy Istenhez, Jézus Krisztushoz közel kerüljek, megtérjek, és a mennybe kerülhessek.
Kicsit az jut eszembe erről a elképzelésről, amikor gyerekkorunkban játszottunk valamilyen játékot, és valaki, aki vesztésre állt, felborította a táblát, és azt mondta, hogy nincs értelme ennek az egész játéknak, és ezzel így kiszállt belőle, és így megúszta azt, hogy ő vesztesnek érezze magát. Hát úgy gondolom, hogy kicsit ilyen durcás, menekülő hozzáállása van annak, aki erről beszél, hogy neki, ő megelégszik a pokolban való részvétellel, hiszen tényleg teljesíthetetlen a 10 parancsolat kihívása, főleg, hogyha hozzátesszük azt az értelmezést, amit Jézus a hegyi beszédben mond el. Ő sokkal radikálisabbá teszi. Például a ne paráználkodj parancsolatnál azt mondja, hogy már aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznaságot követett el vele. Vagy aki a ne ölj parancsolatot úgy radikalizálja Jézus, hogy aki haragszik az atya fiára, az már gyilkosnak számít. Ha így nézzük, akkor valóban egy olyan mércét állít a Biblia elénk, amit lehetetlenség emberileg nézve megugrani. És ezt viszont tudnunk kell, ahogy Kálvin János mondja a 10 parancsolatról, hogy a törvény az olyan, mint egy tükör. Tehát, hogy amikor ebbe belenéz az ember, meglátja a saját bűneit, akkor beleborzunk, hogy milyen. De erre nem az a helyes válasz az én hitem szerint, hogy akkor hagyjuk az egészet, és ne próbáljunk meg Istenhez méltó, neki tetsző életet élni, hanem inkább az megszomorodás a bűneink miatt az a reakció, ami oda vezethet bennünket, hogy keressük a megoldást, vagy ahogy a Biblia fogalmaz, a megváltást ebből a helyzetből, hogy tökéletesnek kellene lennem, hogy méltó legyek Istenhez, de nem tudok az lenni. És mi a Istennek a probléma kezelése ebben a helyzetben? Hát az, hogy Jézus Krisztusban a mi büntetéseinket ő maga hordozza el, és megbocsátja nekünk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ettől mi még ugyanolyan tökéletlenek maradunk, viszont azzal az örömmel élhetjük a szabadsággal az életünket, hogy Isten ezt, nem ezt fogja nekünk beszámítani, hanem ha hiszünk Jézusban, akkor az ő tökéletességét erre fog tekinteni. És hogyha ezt valaki igazán átéli, akkor rájön, hogy igazából Isten maga állította helyre ezt a kapcsolatot, mert ennyire szeret bennünket, ennyire ragaszkodik hozzánk, ennyire szeretné velünk tölteni az örökké valóságot. És hogyha ez így van, és mindent elkészített Jézusban, akkor ezek után azt mondani, hogy én viszont megyek inkább a pokolba, mert nem akarom vele tölteni az örökké valóságot, hát ez a hitetlenség. És a hitnek a válasza pedig az, hogy hálából szeretném mégiscsak megpróbálni megtartani a parancsolatokat, tudva azt, hogyha elbukok, hogyha gyengének bizonyulok, akkor Istennél még mindig van kegyelem, még mindig van bocsánat. És így tudom leélni az egész életemet. És bizony van egy fejlődés is ebben, mert ezt a megszentelődésnek nevezzük, hogy Isten egyre inkább megadja a lehetőséget, hogy már a régi bűnöket elhagyjuk, és egyre több jót tegyünk. És ha szabad még egy megjegyzés, aki azt mondja, hogy jobb lesz nekem a pokol, mert ott sokan vannak, és ott vannak az ismerősök, már ellent mond a bibliai tanításnak a pokolról, mert a pokolban semmi jó nincsen. Tehát ha bármi vonzót találunk benne, vagy olyat, amivel ki tudunk egyezni, akkor nem a pokolra gondolunk, hanem egy általunk elképzelt helyre. A pokolban nincs semmi jó, ennek az ellentét, hogy a mennyországban viszont semmi rossz nincs, semmi hiány, semmi, ami fájna, és hát nyilván józan ésszel azt kell mondanunk, hogy erre kell törekednünk, és ezt kaptuk meg Istentől.
Tehát akkor nagyon röviden összefoglalva, tisztában vagyok az én tökéletlenségemmel, de törekszem a tökéletességre, hogy minél jobb ember lehessek.
Igen, és erre biztat is bennünket a Szentírás, hogy törekedjünk rá, és igyekezzünk. Magunktól nem tudjuk ezt megvalósítani, de a Szentlélek újjászül bennünket, akkor egy új élet kezdődik, és abban már Jézus Krisztus által lehetségessé válik, hogy egyre inkább tökéletesek legyünk.
A másik kérdés, hogy miért van egyáltalán szükség erre a Jézus Krisztusra? Nem elég, hogyha Istenben hiszek? Tehát tudom, hogy van egy mindenható, egy teremtő, én ezt elhiszem, abban már nem feltétlenül vagyok biztos, hogy ő irányítja a világot, de miért van szükség egyáltalán Jézus Krisztusra ahhoz, hogy a mennyországba kerülhessek?
A keresztény hitnek az egyik alapja az, hogy Isten kijelentette magát, vagyis beszélt arról, hogy ő milyen. És az egyik a Szentírás, a kijelentés, a Biblia, amelyből megismerhetjük őt, és hogyha én ezt nem hiszem, hogy a Biblia az igaz, akkor nyilván nem mondhatom magam keresztjénnek. Viszont, hogyha hiszem, akkor el kell fogadnom azt is, amit mond a Biblia Istenről, például azt, hogy mindenható, vagy hogy gondviselő szeretetével vigyáz erre a világra. Tehát ez az egyik része, és ha Jézusról van szó, ő a másik a kijelentések sorában. Ő benne lett Isten emberré, és mutatta meg, hogy ő milyen, hogy hogyan viszonyul hozzánk, hogy mit gondol rólunk. És hogyha elmulasztjuk a vele való kapcsolatot, vagy nem gondoljuk szükségesnek, akkor amiről az előbb beszéltünk a bűneink és a bűnbocsánat kérdésében, akkor kimarad a rendszerből a legfontosabb, hogy az Isten szeretettel és kegyelemmel közelít hozzánk, és nekünk ezt el lehet fogadni Jézus Krisztus áldozatában. Tehát nagyon, nagyon is fontos az, hogy Krisztusra tekintsünk, és hát kereszténynek mondani magunkat pedig csak ő általa lehet, hiszen a keresztény maga, szó maga azt jelenti, hogy krisztusi vagy Krisztushoz tartozó. Ő benne kapcsolódik Isten az emberhez, és ő általa tudunk mi emberek is kapcsolódni Istenhez.
Lenne egy kérdésem, amely két kérdést is magában hordoz. Ez például az, hogyha megtérek, akkor rögtön jó ember is leszek. És akkor válasszuk ketté a dolgot. Először szerintem beszéljünk arról, hogy mit jelent a megtérés egy keresztény ember számára.
A megtérés az a pont, amikor az ember miután a Szentlélek újjászülte az ő lelkét. Az újjászületés az teljesen az Isten munkája, ahogyan a testben való megszületésünkről sem tehetünk, mi azért nem tettünk semmit, hanem megtörtént velünk, ebben a világban beleszülettünk. Így az ember a saját újjászületését, lelki újjászületését sem tudja elősegíteni, hanem ezt Isten csodája, a lélek fújja, hova akar, mondja Jézus János evangéliumában, és elvégzi a maga munkáját. A megtérés az már ennek a következménye, egy olyan döntés, amikor a gondolatommal, az akaratommal alárendelem magamat Isten akaratának, és ezt ki is mondom, kinyilvánítom, hogy az övé vagyok. Én őt elfogadom életemnek az urának. Amíg az ember ezt a döntést nem hozza meg, addig nem szülte újjá a Szentlélek, és addig igazából a szószoros értelmében nem is mondhatná magát kereszténynek, mert még nem tartozik Krisztushoz. Tehát ez lenne a megtérés, egy fordulat, az életünk irányának a megfordulása. Előtte önmagunknak élünk, a vágyainknak, a kívánságainknak az élet sodrásában, és aztán, amikor az ember megtér, az azt jelenti, hogy az életét alárendeli Istennek, és az ő akarata szerint folytatja, és abba az irányba megy, ami már hitünk szerint az élet iránya, az örök életnek az iránya.
És akkor, hogyha megtértem, akkor csak jó ember lehetek?
Hát ahogyan az előbb beszéltünk erről a tökéletesség kérdéséről, itt ugyanez merül fel, hogy hogy nem válunk rögtön bűntelenné és tökéletessé. Van egy jelentős különbség, aki már az életét átadta Istennek, vagy más kifejezéssel ugye megtért Istenhez, ő neki már fájni fog a bűn. Éppen a mai napon kijelölt ige szakaszunk a Lukács evangéliumából a tékozló fiú példázata, ami az egyik legszebb leírása a megtérés folyamatának, hogy a kisebbik fiú elmegy hűtlenül az atyai háztól, és amikor a disznók vájújánál van, akkor egyszer csak bekövetkezik egy fordulat, és hazatér. És amikor hazatér az atyához, az atya megbocsát neki, és ugyanúgy ott él az atyai házban, mint valaha, mielőtt elment otthonról. A nagy különbség az, hogy most már, ha valamit az atya ellen tesz, akkor az nem csak az atyának fog fájni, hanem neki is. És az ember elkezdi így a bűneit fájlalni. De nem fogja félváról venni egy megtért keresztény ember azt, hogy én most bűnt követtem el, hanem fáj neki, és éppen ezért meg is fogja bánni, és kéri annak a bűnnek az eltörlését, és meg szeretne szabadulni minden bűnéből. Ez a nagy különbség az előtte és az utána állapotok között.
Templomba járás. Miért kell nekem templomba járni, hiszen el vagyok én magam a kis hitemmel. Miért kell minden egyes vasárnap végighallgatni a liturgiát?
Én inkább úgy mondanám, hogy részt venni a liturgiában. Ugye már ez egy tévhit, hogy az Isten tiszteletet az ember meghallgatja. Akkor már régen rossz, ha csak meghallgatja. Van egy ilyen érzés az embernek, hogy ahogyan beül a színházba, vagy a moziba, és befogadó, és ott adnak neki valamit. A templomban is, mint hogyha hasonló lenne a szerepe, de Isten nem közönségnek hív el bennünket, hanem közösséggé szeretne minket formálni, és ebben a közösségben dicsérhetjük őt a gyülekezetben, a templomban, az Isten tiszteleten, úgyhogy ott meg kell találnunk a saját szerepünket abban a liturgiában, amiben látszólag passzívak vagyunk. Amikor a lelkipásztor imádkozik, akkor elmondjuk az áment, és akkor az azt kell, hogy jelentse, hogy ez a mi imádságunk is. Vagy amikor együtt énekelünk, akkor az egy közös énekes imádság. És amikor igét hallgatunk, akkor mindannyian együtt engedjük, hogy Isten formáljon a Szentlélek által bennünket. És ez a közösségi élmény, hogy ezen az úton együtt haladunk, ezt együtt tudjuk feldolgozni, együtt állunk Isten szín elé, együtt valljuk meg a bűneinket, vagy együtt élünk az úrvacsorával, ami a közösségnek az egyik szimbóluma is, akkor ezek a dolgok nem helyettesíthetők az otthoni imádsággal, ha csak az ember nincs valamilyen akadályoztatás miatt otthon. Kiváltság az, hogy együtt élhetjük meg a hitünket, és Jézus mindig is erre hívott. Azt tanította a tanítványoknak, akiket eleve asztal közösségbe hívott, és végig egy körben volt velük. Azt tanította, hogy úgy imádkozzanak, hogy mi atyánk, és nem úgy, hogy atyám. Van helye az egyéni imádságnak is, mindannyiunk életében, az egyéni csendességnek, az egyéni igeolvasásnak, de az, hogy ezt közösségben tehetjük, az egy olyan ajándék, amit nem szabad elszalasztanunk.
Csak az a vallásos, csak az hisz Istenben, aki nem bízik saját magában, akinek nincs önbizalma.
Ez a következő tévhit, gondolom.
Igen, igen, igen.
Igen, az önbizalom kérdése az egy érdekes dolog, mert valóban még az énekeink is megfogalmazzák, hogy Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Van egy ilyen énekünk, és több hasonló fordulat. Olyan korban élünk, amikor az önbizalom erősítését, fokozását, ezt nagy hatalmas erénynek tartják az emberek, és külön trénerek vannak, akik ezzel foglalkoznak. És valóban a túlságosan alacsony önbizalom, az nem egészséges. Még a Bibliában is megjelenik ez kis hitűségként. Viszont keresztény embernek az önbizalma az valójában nem a saját személyére mutat, hanem az ad számunkra egy tartást, hogy megismerjük és felismerjük, hogy Isten milyen képességekkel ajándékozott meg bennünket, hogy mivé formált bennünket, és valójában amikor azt mondjuk, hogy egészséges önbizalommal állok vagy ülök itt, akkor ez nem egy önmagamba vetett hitet jelent, hanem egy hála állapotot jelent Istennel szemben, aki megadta nekem a képességeket, meg a lehetőségeket arra, hogy az legyek, aki vagyok. Tehát nem tudom, hogy így érthető-e, de valójában a keresztény ember nem önbizalom hiányos, és ezért bízik Istenben, hanem azzal, hogy bízik Istenben, így nem szenved önbizalom hiányban, hanem az Istenbe vetett bizalom az helyettesíti azt, amit a világ manapság önbizalomként definiál.
A vallásom, a hitem az magánügy, úgyhogy én ezt megtartom magamnak, otthon, ha kell, imádkozom, de egyébként én ezt nem hirdetem senkinek sem.
Éppen János evangéliumát tanulmányozzuk az egyik csoportban, a fiatal felnőttek alkalmán, és a legutóbbi bibliórán jött elő az a rész, amikor Jézus gyűjti a tanítványait, és nagyon érdekes ilyen szempontból elolvasni, hogy a kezdet kezdetén, amikor Jézus az első tanítványokat szólítja meg, tehát eleve az első tanítványok szólítják meg őt, és utána a kettőjük közül az egyik András, és András, amikor megismeri Jézust, akkor oda megy Péterhez, a testvéréhez, és azt mondja neki, hogy megtaláltuk a messiást. És rögtön egy másik tanítvány, Fülöp, pedig oda megy egy negyedik tanítványhoz, Nátánaelhez, és azt mondja, hogy itt van, akit kerestünk. Tehát a kezdet kezdetén a tanítvány, és később Jézus a missziói parancsban is erre biztat bennünket, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. A tanítvány arról ismerszik meg, hogy hisz az Úrban, bízik benne, és azt a hitét és a vele való kapcsolatát, amit megél, azt továbbadja. Egy pillanatig sem beszél a Biblia arról, hogy ez magánügy lenne, hogy tartsuk magunkban, tartsuk meg magunknak, sőt nem is nagyon beszél ilyen egyénies kérdésről. Ez már csak a mai kornak a szüleménye, hogy valami rám tartozik, és a másikra nem. Valójában azonban ezer szállal vagyunk összekapcsolva, akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem, az embertársainkkal. És a felelősségünk is abban megvan, hogyha valamit igazán hiszek, és helyesnek tartok, és jónak, akkor ezt meg kell, hogy osszam a másikkal az ő érdekében. Tehát én azt mondanám, hogy nem magánügy a kereszténységünk, a hitünk, hanem közügy, igaz, hogy nagyon személyes közügy, de a legszemélyesebb, de mégiscsak tartozik a másikra. És még egy bibliai igét, hogyha ez mondhatnék, az, hogy Jézus így mondja, hogy a lámpás sem azért gyújtják, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson azoknak, akik járnak a lakásban.
Bodnár Máté, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, áldás békességet.
Én is köszönöm, áldás békesség.
Kedves hallgatóink, az idén is indít konfirmációra való felkészítést a felnőtteknek a Nyíregyházi Református Gyülekezet. Bodnár Máté lelkipásztor rádiónknak egy korábbi interjúban elmondta, rengeteg alkalommal találkozik úgynevezett hűha élményekkel ezeken az alkalmakon, vagyis olyan rácsodálkozásokra, amelyek során a résztvevők rájönnek, hogy félreértették a hittel kapcsolatos kérdéseket. Ezekkel a tévhitekkel foglalkoztunk az iménti percekben, a riporter Gál Tamás volt.